Magasztalja az én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 181. dicsérettel kezdjük énekünket. 181. Nem biztos, hogy mindenki annyira ismeri, de azért eléggé ismert. Jel, áldott vendég, várunk tégedet. Bocsánat, ez a botás, egy tessék tutira tenni nyugodtan az orgonát, mert nem hallatszik, jó? És akkor úgy énekeljünk majd tovább. Foglaljuk el a helyünket. Nem olyan hangos itt lenn. 295-ös énekünket énekeljük, az első, második versét. 295. Jézusom, ki árva lettem. Sikerre.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véletlen, kárhozatlan hoztál engem, bűnös szívem óvettem, az, hogy néked megtaláljam, hogy nem hagytál a halálban, megmutattad bármi szagy, én oltalmam csak te vagy. Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagy. Te kívülöm, bokros írom, egyedül így ösztes vagy. Gyönge hitben biztos engem, készít arra, hogy itt lelkem láthat majd fent, ó Uram, mindörökké boldogan.
A mi segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a Márk 1:7-15. Verseiben. Tessék valósulni, és nyugodtan.
és prédikál a mondván. Utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván sarujának szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő szent lélekkel keresztelt titeket. És lőn azokban a napokban eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből látá az egeket megnyilatkoztatni. És a lelket, mint egy galambot őre áll leszállani. És szózat lőn az égből. Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába. És ott volt a pusztában 40 napig kísértetve a sátántól, és a vadállatokkal vala együtt, és az angyalok szolgálnak vala néki. Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát. És mondván, bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked advent 4. vasárnapját. Köszönjük azt, hogy annyi biztatást kaptunk már eddig, és annyi vigasztalást is. Köszönjük, hogy a várakozásunk nem hiába való, mert te megérkezel hozzánk. Sokféle módon teszed ezt az igében, a te lelked által, mások által, kiszolgáltatott, nyomorultak által, épp úgy, mint adott esetben a segítő gazdag által is, de leginkább te rád van szükségünk személyesen, hogy betölts bennünket, hogy felemelj bennünket, hogy világosság támadjon a mi szívünkben. Köszönjük, hogy ma is ezt munkálod a te eszközeiddel, a te jelenléteddel, kegyelmeddel és irgalmaddal. Világosíts meg a mi elménket, nyisd ki annak zárt ajtaját azért, hogy oda bejöhessen az élő ige, és közösségbe lehessen velünk, és velünk is maradjon egész életünkben. Ennek az áldásáért könyörgünk most te hozzád, amikor idejöttünk templomba. Ez az kell, hogy már megelőz bennünket, tisztítsd meg a mi szívünk, lelkünk, és tégy alkalmassá arra, hogy reá tudjunk valóban figyelni. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és először is az énekkar kicsit nagyobb készületet tesz, amíg ezt teszi, nyugodtan, mert most jöttök, addig elmondom azt, hogy a mai igehirdetőnk Takaró Tamás a Pesterzsébet központi gyülekezet lelkésze, még néhány hónappal ezelőtt volt az ünnep szószék csere, amikor nem tudott eljönni, de azt nem akarta, hogy az év úgy kimenjen, hogy ezt a vállalását nem teszi meg, és most így örömmel üdvözöljük, ő lesz ma az ige hirdető. Még egy dolgot ezzel kapcsolatban, mivel 11-kor pedig Soroksáron le kell vezetnie egy választási gyűlést, ezért az ige hirdetés után a hirdetés előtt ki fog menni, nem azért, mert elrohan tőlünk, hanem azért, mert oda kéne érni a gyűlésre. Így is köszönjük, hogy vállalta ezt a feszített tempót, és akkor átadjuk a terepet. Utána a gyerekek jönnek, úgyhogy ne menjetek el. szépen esni. Jó, mindjárt. Álljatok még így gyorsan, kell egy kicsit ügykölnöm, addig valami nagyfiút kérek. Kit egy nagyfiú? Te az vagy? Na, akkor nincs, gyújts meg a gyertyákat, jó? Mert addig gyorsan trükköznem kell a gyerektanításhoz egy kicsit. Nem akarom, hogy lássátok, ne nézzetek ide, mert akkor nem lesz kérdés a kérdés. Csak elfelejtettem, hogy mit akarok. Na, meg mindegyiket most megfélem, négy vasárnap, már negyedik vasárnap, úgyhogy most már az összesnek égni kell. Jó, bátran, ide tegyed, ne égessük meg ajtét. Na, itt van pirosan. Jó, olyan a gyertyáról is meggyújthatod, és akkor úgy, nem a gyertyát fog, mert csak a gyufát tedd oda, úgy, és azt is, a következőt is. Jó, jó, fújj le, köszönöm. Na, akkor nagyon jó, kezeket kérem. Jó, engedjétek úgy be, ó, milyen jó, sokan vagyunk. Na most egy rendes nagy áldás békességet.
Áldás békességet.
Á, te meg kellett volna várni, míg én köszönök először, ugye? De nem baj, aztán ezt vegyük úgy, hogy ébredeznek a pásztorok Betlehembe. Az még ilyen álmosan szokott menni, és akkor megjön a főbojtár, és akkor köszön egy nagyot, és akkor főpattannak a kisbojtárok, és mondják, hogy áldás békesség. Tehát áldás békesség.
Áldás békesség.
Ez igen. Na most jön a tulajdonképpeni tanítás. Itt van két szaloncukor. Neked adom mind a kettőt. És edd is meg már is. Ponts ki és edd meg. De mind a kettőt meg kell enni. Jó, ez egy világos dolog, igen. De milyen jó járni, ezért megérte. Na és? Mi van? Nem eszed meg? Mutass föl, hogy mi van benne. Egy radír. Na, ez csak annyi nagyon egyszerű, hogy egészen addig, amíg ilyen szépen be volt csomagolva, senki nem tudta, hogy mi van benne. Igaz? Azt hittük, hogy ehető szaloncukor van benne. Hát a karácsony ünnepje is ilyen tud lenni. Minden beborul a fénybe. Ugye ilyenkor mi is örülni szeretünk egymásnak, és azt gondoljuk, hogy ebben a becsomagolt szép világban minden rendben van, és amikor kibontjuk, és mögé nézünk, hogy vajon mi van a szép fényes csomag mögött, kiderül, hogy az egyik a szaloncukor, a másik nem ehető, igaz? Mondjad? Juhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu én ezzel a fiúcskával, hogy radírt akartam vele etetni. De hát vajon mit példáz ez a dolog? Ma most akkor a nagyok járatsák a fogsi fejüket, mert mi a kérdés? Nem az, hogy milyen szép színes a külső, meg a ruha, meg a mosoly, hanem az, hogy úgy van, de ahhoz ki kell egy kicsit csomagolni magunkat, meg kell ismernünk egymást, egymás szemébe kell néznünk, és akkor kiderül, hogy vajon belül mi van, ha, igaz, jó becsapja a másikat, vagy pedig ehető szaloncukor. Hát mi azt szeretnénk, hogyha mi szívünk igaz lenne, és a másik számára is fontos lenne, kedves lenne, elfogadható lenne, nem pedig valami rágós, fogtörős dolog, ugye? Ez az kell, tiszta legyen a szívünk, kedves legyen. Hát itt a karácsony, a jó alkalom arra, hogy ne csak a külső, hanem a belső is hinom legyen, tiszta legyen, ahogyan otthon vagyok, ahogyan eltelnek ezek a napok, és megtöltek ezen. Jó, önök? Hát nálad ez nem probléma, add a kezed. Ismerjük egymást, ugye, iszonyú jók vagytok. Na, akkor most egy nagyot köszöntök. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szervusztok, menjetek! És az ige hirdetése a 312. énekünk 4. versét énekeljük. Sajnos Megkaptam a hírt, hogy valami miatt nem funkcionál rendesen az orgona, ami egy kicsit szívfacsaró, mert nemrég próbáltuk megjavítani. Ó Jézusom, szegényed, a Máriember szíve, 4. verse.
Ó Jézusom, szegényem,
ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium első részéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból egyetlen egy igeverset, a 15-et újólag. Elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és ezt mondta. Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nem vitatható, hogy Jézus Krisztus az emberiség életének a legmeghatározóbb személyisége. Valamivel több mint 7 milliárd ember él ma a Földön, ennek a 7 milliárdnyi embernek a nagyobbik fele önmagát kereszténynek mondja, vagy gondolja, de mindenképpen úgy beszél magáról, hogy ő keresztény ember. Gondoljuk csak el, testvérek, hogy 2000 esztendővel ezelőtt elindult Jézus, tulajdonképpen semmi mást nem tett, csak prédikált, hirdette Isten igéjét, Isten országának igéjét, és 2000 esztendő óta nincs hozzá hasonló, akinek olyan szellemi, lelki lenyomata lenne az emberiség életén, mint Jézus Krisztusnak. Boldogok lehetünk, hogy mi ehhez a Jézushoz tartozunk. Boldogok lehetünk. Mert megközelítőleg sem volt senkinek olyan hatása, sem ő előtte, sem ő utána, és nem is lesz az idők végéig sem, mint neki. Ez egyszerűen nem vita kérdése, hanem tény kérdése. Nincs a szellem történetben egyetlen egy olyan ember, bárki vagy bármi, akinek olyan hatása lett volna és van mindmáig, folyamatosan az emberek életére, mint ennek a Jézusnak. És tudjátok, ebben az a különös, hogy Jézus nem ígért semmi különöset az embereknek. Nem mondta nekik, hogy ha követtek engem, akkor gazdagok lesztek, sikeresek lesztek. Ha én utánam jöztök, akkor annak meg lesznek az előnyei. Érdemes engem követni. Sőt, inkább az az igazság, hogy Jézus nagyon őszintén beszélt arról, hogy mit jelent követni őt. És ez nem a gond nélküliséget, nem a baj nélküliséget, nem a betegség nélküliséget, nem a sikert, nem a gazdagságot jelentette. És mégis soha nem volt az emberiségnek hozzá hasonló, csodálatos valakije, akit így követ. Ezen a mai Isten tiszteletünkön Jézus első egy összetett mondatból álló igehirdetését fogom elmondani. Szeretnék én persze úgy prédikálni, gondolom Péter barátom is szeretne úgy, hogy följövünk a szószékra, és mondunk egy ilyen összetett mondatot, amit Jézus mondott első igehirdetéseként, és utána azt mondanám, ámen. Menjünk testvérek haza. De jó lenne, gondoljátok néhányat, hogyha ezt a Tamás most komolyan venné, és kimondaná, hogy ámen, menjünk haza, hideg van. Vagy tudna úgy prédikálni, mint Jézus, hogy mond egy mondatot, és az egy igehirdetés, és aztán rá lehet mondani az ámment, és lehet hazamenni. De én nem tudok ilyen igehirdetést mondani. Mégis szeretném együtt végig gondolni veletek advent 4. vasárnapján Jézus Krisztus első igehirdetését, amelyik csupán egyetlen egy mondat volt. Összetett mondat, több lépésből álló, logikusan fölépített igehirdetés volt. Szeretném veletek együtt végig gondolni ezt a csodálatos, egymondatos igehirdetést. Ha nem maradt volna semmi más Jézus után, csak ez az egy prédikáció, mi akkor is nagyon gazdag emberek lennénk. Ez az egy mondat, idézzük föl még egyszer, így hangzik: betelt az idő, elközelített a mennyeknek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Kedves testvérek, akik az evangéliumot valamennyire is ismerik, és biztos vagyok benne, hogy sokan ismeritek, azoknak nyilvánvaló módon feltűnik egy idő után, vagy feltűnt, hogy Jézus visszatérően tulajdonképpen mindig csak egyetlen egy dologról beszélt. Mindig ugyanarról. Döntően nem is beszélt másról Jézus, csak erről az egy dologról, Isten országáról. Még furcsább, hogy ilyen hatása van Jézusnak. Egy másik helyen szól az ígében így, hogy az odafelvalókkal törődjetek. Hogy lehet sikeres, követésre méltó az, aki a földi élettől látszólag ennyire elrugaszkodva azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek. És ahányszor megszólal és prédikál, arról az országról beszél, na de kérem, mi itt élünk a földön. Hogy lehet ez a Jézus és az ige hirdetése, annak ellenére, hogy Isten országáról szól, mégis vonzó, mégis tömegeket megmozdító? Kedves testvérek, közeledik karácsony ünnepe, most már igazán közel is van mindannyiunkhoz. Bizonyára olvastok olyan újságokat, amelyeknek betétjeként egy-egy könyvkiadó reklámlapja is ott található. És ezeken a reklámlapokon többek között vásárlásra csábítanak, hívnak bennünket, hogy a karácsonyi fa alá például a gyermekeinknek milyen könyveket vegyünk. Ezek közt ilyenkor mindig találhatók úgynevezett Jézus vagy karácsonyi mesekönyvek. Veszélyes dolog ezeket megvenni. Van még veszélyesebb a gyereknek vagy az unokának a kezébe adni. A veszély elsőrenden abban van, hogyha tényleg elkezdi nézni és olvasni, akkor előbb-utóbb fölteszi a kérdést. Ez a Jézus vagy Jézuska, ez honnan jött? Ki ez, apu? Ki ez, édesanyám? Nagyanyám, nagyapám, ki ez? Ki ez a Jézuska? Honnan érkezett hozzánk, akit ünnepelünk? Mert ugye karácsony nyilvánvaló módon nem a fenyőfa ünnepe, nem az én szeretetem ünnepe, kizárólag Jézus születésének az ünnepe. Ki ez? És aztán jönnek a kérdések. Ha zavarába azt mondja az ember, hát tudod, hát ez a menny, mennyből jött. Mennyből jött? Hol van a menny? És hol van most ez a Jézuska? És egyszer azt mondtad, hogy meghalt a nagymama, ő is a mennyben van. Hol van az a menny? Hogy lehet oda jutni? Milyen út vezet oda? És egyre nagyobb bajba kerülnek az emberek, ha az értelmes gyermek elkezdi kérdezni őt. De vajon mi keresztény emberek? Vajon mi Isten igéjén nevelkedő hívő emberek? Tudjuk? Hol van a menny? Hogy lehet oda jutni? Ki mehet oda be? Hogyan? Kedves testvérek, ha rossz válaszokat, buta, jó szándékú, de buta válaszokat kezdünk adni a gyerekeinknek és az unokáinknak, akkor iszonyatos hibákat követünk el. Ezért döntő kérdés, hogy mi magunk tudjuk-e? Mindenek előtt meg annyi félreértés és tévhit eloszlatása érdekében arról szólok először, hogy Isten országa, amit nevezünk mennyországnak is, Isten országa, a Biblia eredeti szövege szerint, Isten királyi uralma nem a túlvilágon és nem a halál után kezdődik. Elmondom még egyszer, Isten országa nem a halál után, és nem az úgynevezett túlvilágon kezdődik. Aki így gondolkozik és így beszél Isten országáról, tudod, amikor meghalunk, az hazudik. Az becsapja azt, akinek ezt mondja, mert a Biblia nem ezt mondja. Mégis reflexzerűen mondjuk, hát tudod, a halál után, akkor oda kerülünk a mennyországba. Kedves testvérek, hogy is vagyunk Isten országával? Állítólag mi hívő emberek is oda készülünk, de tudjuk, hogy hogyan van, hogy hogy lehet bejutni oda. Hogy mikor kezdődik? Mivel kezdődik a bejutás? Kedves testvérek, húzzuk alá, Isten országa nem a túlvilágon kezdődik, ott csak folytatódik, és kiteljesedik, de nem ott kezdődik. Isten országa máshol kezdődik. Ott kezdődik, ahol nem az ember a király. Ott kezdődik, ahol nem a sátán a király. Ott kezdődik, ahol nem a halál a végső szó. Hadd mondjam el, és ma többször el fogom még mondani, Isten országa az a végső hely, és előtte az az állapot, ahol Jézus Krisztus a király. Hát ez lesz ma a lecke. Isten országa ott van, ahol Jézus Krisztus a király. Ezt tanítsátok. Ezt mondjátok. Ha kimondom, hogy mennyország vagy Isten országa, akkor kiderül, hogy valamiképpen teremtetten ott van bennünk, emberekben, minden emberben egy vágy, egy ilyen ország után. Ami szép magyar nyelvünkben az örömöt, amikor ki akarjuk fejezni, akkor azt szoktuk mondani, ez olyan, mint a mennyország. És ezzel azt akarjuk eldadogni, amit emberi szóval nagyon nehéz megfogalmazni. Ez olyan, mint a mennyország. Zoránnak van egy szép száma, amit a testvérével együtt írt, és abban van egy ilyen visszatérő refrén mondat, hogy kell ott fenn egy ország. Azt a vágyat mondja ki hitetlen, hívő szívvel, amiután minden ember vágyakozik, ösztönösen is, hogy kell ott fenn, de kell egy ország. Lennie kell egy ilyen országnak. Testvérek, bár ezután az ország után ott van a vágyakozás az emberekbe, ennek ellenére az emberek javarésze nem találja meg ezt az országot. Nem találja meg. Vagy azt hiszi róla, hogy ez az ország majd ott a halál után valahol van. Vagy egyszerűen mosolyog rajta, és azt mondja, hogy ilyen ország, hogy Isten országa. Ilyen tulajdonképpen nincs is. De van. Annak ellenére, hogy nem találják az emberek, van. Csak az idősebb testvérek emlékezhetnek arról, hogy amikor az első űrhajós Gagarin visszatért a földre, és jelentette a párt vezetőinek az eredményes útját, akkor azt a kérdést tették fel neki, na és találkozott-e az Istennel? Látta-e a mennyországot? És Gagarin jelentette a pártvezetőinek, tisztelettel, Istennel nem találkoztam, Isten ugyanis nincs, és mennyország sincs. De van. Kedves testvérek, azért nem találják az emberek ezt az országot, mert Isten országa kizárólag egyetlen egy személyhez van kötve. Jézus Krisztushoz. És Jézus nélkül ezt az országot senki meg nem találja. Ezért van az, hogy az emberek nem találják. Vágynak utána, kívánva kívánják, és mégse. Hát tanítsátok meg nekik. Isten országa egyetlen egy személyhez van kötve, és rajta kívül meg nem található. És ez a személy Jézus, egyedül. Akinek Jézus Krisztushoz soha nem lesz bibliai módon köze, nem a maga módján, ilyen nincs. Bibliai módon köze, az Isten országát tényleg soha nem fogja meglátni. De attól az van. Hogy kezdődik Jézus ige hirdetése? Megjelenik, és megszólal. Elközelített a mennyeknek országa. Itt van. Elhoztam. Velem és bennem eljött a mennyország. Itt van. Hogy ne adna Isten nekünk mindent az ő fiával együtt? Jézus nélkül semmit nem kapunk. Jézussal együtt mindent. Isten országát is. De csak Jézussal együtt. Ezért mondja Jézus. Elközelített, ímé, itt vagyok. Keresztelő János is erre utal, amikor Jézusról beszél. És a keresztelés alkalmával ez hangzik az égből. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Jézusban elérkezett az emberiség életéhez test közelbe. Isten országa. Amikor Jézus test szerint és lélek szerint, szív szerint egy ember közelébe érkezik, ott elkezdődhet annak az embernek az Isten országa. Mert Isten országa kizárólag Jézus szívembe érkezésével lesz valóság. Jézus szívembe érkezésével lesz valóság. Ő hozza egyedül. És neki kell megérkeznie, aki elközelített egészen én hozzám, hogy bennem Isten országa jelen legyen. És vele együtt Isten országa erői, Isten országa törvényei, Isten más világa. Bennem valósággá legyen. Milyen jó lenne egyszer mennyországosan hazamenni. Hogy Isten országa immáron nem csak elközelített hozzám, hanem megérkezett az életembe. A szívembe kell megérkezni ahhoz, hogy Isten országa igazán az életembe megérkezzen. Testvérek, ez úgy történt, és azóta is úgy történik, hogy volt egy útkészítője Jézusnak, aki elhozta az Isten országát. És mindmáig Isten országa úgy érkezik hozzánk, hogy van útkészítője. És ez az ige volt. Keresztelő János hirdette az igét, és az ige készítette az utat a jövő Jézusnak, hogy megérkezhessen. És ma is ez Isten útkészítője. Nincs más, csak az ige. Az ige készíti Jézus útját a szívembe. A mennyország megérkezését a szívembe. Az Isten országa elérkezését a szívembe. Hogy ez egyszer valóság legyen. Amikor felhangzik, testvérek, az ige, az mindig azt jelenti, hogy Jézus jönni akar. Elközelített hozzád. Jézus jönni akar. Nem kevesebbet akar Jézus, mint hogy az Istent hozza el a szívembe. Az élő Istent. Pont ez történik ezen a mai Isten tiszteleten. Pontosan ez történik. Veled is, amikor beültél ebbe a templomba. Akkor is ez történik veled, ha ez eszedbe se jutott, vagy nem érdekel. Akkor is ez történik veled, ha erről másként gondolkozol. Miközben hirdettetik Isten ígéje, folyik a szívedbe az útkészítés. Isten országa számára. ennek a csodálatos érkező Jézusnak az íge, mint egy eszközéül nagyon sok munkatársa van, hogy Isten országa eljusson hozzánk. Sokan készítik az utat. Nekem volt egy csodálatos édesapám, aki készítette Isten országát, annak az útját az én szívem felé. És volt egy Isten nyugosztalja, csodálatos lelkigondozó, mert minden lelkésznek kell lelkigondozójának lenni. És minden keresztény embernek nem tudunk meglenni nélküle, csak bicegünk lelki értelemben nélküle. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy készítették az utat a szívembe, Isten országa felé. Emlékszel arra, aki neked segített? Aki úgy hirdette az igét, úgy élte eléd Isten igéjét, apád, nagyapád, papod, egy barátod, hogy készítette benned az utat Isten országa számára. Jó lenne ma csendbe megköszönni, hogy Isten gondoskodott rólad, éppen ő általa. És te valakinek útkészítője tudtál lenni? Édesapák, mert mindent velünk kezd az Isten a férfiakkal. Tudtunk segíteni, hogy a gyerekeink szívéhez Isten igéje utat találjon. Édesanyák, sok áldott nagyszülő, hány drága nagymama van, aki útkészítő az unokájának, hogy Jézus megérkezzen hozzá, és vele együtt Isten országa, a mennyország. És milyen szörnyű, ha valaki úgy élte le az életet, mint apa és anya, testvér és barát, hogy ennek a csodálatos királynak az ő szerettei felé nem lehetett útkészítője. De még lehetsz. Milyen megrendítő, amikor a házas pár két tagja közül az egyik hitre jut, és ő lesz a társának az útkészítője Jézus számára. Testvérek, amikor megszólal az ige, az mindig azt jelenti, hogy készítsétek az Úrnak útját, mert elközelgetett. Ezért hirdetem, vedd tudomásul, akárhogy jöttél, akárki vagy, akárhogy gondolkodsz, tőle teljesen függetlenül. Jézus elindult feléd, és közelít hozzád a mennyeknek országa, mert szól az útkészítő ige. És ez nagy örömhír. Kezdődhet benned Isten országa. És aztán sorsunk minden eseménye és Jézus útkészítője. A vállóperes vergődést nem Jézus adja, de tudja használni, mint útkészítőt. A súlyos betegséget, a munkanélküliséget, a megpróbáltatásokat nem Jézus adja, de használja, mint útkészítőket. Igen, testvérek, nagyon egyszerűen Isten országa ott van, ahol Jézus van. A mennyország ott van, ahol Jézus van. Ki hát ez a Jézus? Olyan sok mindent tudunk róla. Ma hadd mondjam csak ezt. Ő az, aki elvégezte a lehetetlent. Jézus azért jön az emberekhez, és benne Isten siet elénk, mert mi nem tudnánk hazatalálni Istenhez. Egyszerűen eltévedtünk. Nincs utunk hozzá. Nem tudunk hazatalálni. Pedig keressük a mennyországot. Minden művészet, minden kultúra arról beszél, hogy keressük a mennyországot. Fölhangzott itt egy csodálatos zene ma. Keresi a zeneszerző a mennyországot. És minden szomorú élet is arról beszél, hogy valaki keresi a mennyországot, de nem találta meg. Egy esélye van annak, hogy megtaláljuk Isten országát. Az, hogy elénk jön az Isten. Ő keres meg. Most hát lépjünk akkor még közelebb az üzenethez. Hol kezdődik Isten országa? Kizárólag az ember szívében. És ha ott nem kezdődik el, nincs hol folytatódjon. És nincs hol beteljesedjen. Vagy a szívedben elkezdődik, vagy sehol. Isten országa itt kezdődik a földön. Közelebbről a szívemben kezdődik. Ezért állapot Isten országa. És azért hely, mert ott fog kiteljesedni. De nem ott kezdődik. Testvérek, ezért beszél a Biblia a szívről, mint legfontosabb helyéről a mi bensőnknek. Minden ott dől el a szívünkbe. Minden attól függ, hogy abban mi van. És az a baj, tudjátok, hogy a szívünkbe rengeteg szenny, tisztátalanság, bűn van, mindannyiunké van. Egy disznóolba hogy kezdődhet Isten országa? Egy bűnfészekbe, hiszen mi reformátusok is valljuk, hogy naponta csak szaporítani tudom a bűneimet. Hát, ha ez igaz és igaz. Beköltözne Isten ebbe a bűnfészekbe, ami a bensőnk, a naponta szaporított bűneinkkel. Aztán az is baj a bűnökkel, tudjátok, hogy lerakódnak. Múlt év nyarán egy nagy szívműtéten estem túl, és akkor sok mindent megtanultam. A szívemről. A szívembe lévő erekről. Megtanultam, mik azok a plakkok, amelyek lerakódnak, szűkületet és elzárást okoznak a szív erejébe. Tudjátok, a bűnök mit csinálnak? Olyan plakkok. Lerakódnak, és szűkületeket okoznak, és elzárnak részeket, és halálosak végül. Ide beköltözne az Isten? Hát ha valaki keresztény ember, az igazán tudja, hogy mivel van tele a gondolata, a szíve, az élete. Tudja, hogy mennyi paráznoság, mennyi tolvajlás, hazugság van benne. Nem igaz, hogy nem tudja. Egy hívő ember ezt tudja. Uram, ide beköltöznél, hogy ott elkezdődjön Isten országa, a mennyország, ebbe a szívbe, Uram. Az a jó hírem van, hogy Isten válasza ez, igen. Isten országa az ember szívébe kezdődik, disznóholba, lelki értelemben. Nem csodálatos az Isten? Elém jön, és kész lakozást venni ebben a szívben, hogy elhozza az ő országát. De különös módon történik ez, testvérek, mert egy csodálatos ajándékkal mindent megelőzően megajándékoz az Úr bennünket. És ezt hívja a Biblia bűnbocsánatnak. Nem azért kapunk bocsánatot, mert kérjük. Nem azért van bűnbocsánat, mert összekulcsoltam a kezem és kértem. Hanem mert mindent megelőzően így döntött az Isten. Még mielőtt kérted volna, megbocsátott mindent. A bűnbocsánat Isten országának az előszobája. A bűneimmel együtt nem léphetek be Isten országába. Van annak egy előszobája. Ez a bűnbocsánat. Erre az előszobára ez a szó van kiírva. Ezt a bocsánatot nem adhatja meg a pszichológus, nem adhatod meg te önmagadnak, sem senki emberfia meg nem adhatja nekünk. És tudjátok miért? Azért, mert a bűn egy olyan sajátos teher, amit senki nem tud levenni rólunk. Mi a bűn teher? Testvérek, Isten haragja rajtunk. Amikor az emberek ilyen butaságokat mondanak, majd a jó Istenke megbocsát, mert ez a dolga, nem tudja igazán. Testvérek, a bűnteher Isten haragja. Amikor valaki terhel a bűne, azt jelenti, hogy kezdi átélni, hogy haragszik az Isten azért, amit csináltam. A bűneink miatt születetten rajtunk van Isten haragja, és Isten haragját ember le nem veheti emberről. Csak egy Isten. Ezért jött Jézus. Elközelített a mennyeknek országa. Eljöttem, mondja Jézus. Hirdetem, testvérek, örömmel, hogy Jézus levette Isten bűnharagját rólunk. Ezt hívja a Biblia bűnbocsánatnak. Semmi szerepünk nincs benne. Isten levette rólunk Jézusért a haragját rólunk. Nem mert szép imádságot mondtunk, nem mert diakóniai csomagot készítettünk, nem mert egyébként jó embernek gondoljuk magunkat, hanem mert szeret az Isten. Testvérek, a bűnbocsánat nem emberi teljesítmény. És a bűnbocsánat ennyi, nem haragszik rám az Isten. Jézus levette a szennyes ruhámat, és kimosta. Testvérek, Isten országa úgy kezdődik az ember szívébe, hogy Jézus leveszi rólam Isten haragját. Aki ebbe a templomba már hitre jutott, az tudja, hogy amikor az ember ezt átéli, megtapasztalja, az soha többé nem tudja elfelejteni. Az ugyanis olyan végtelen örömöt szül a szívébe, amilyen örömöt soha nem élt, és soha nem fog átélni. Mit mond az Isten ígéje? Amikor megtér valaki itt a földön, öröm van a mennybe. Ebből az örök örömből kap a megtérő a szívébe. ezért nem tudja elfelejteni. Ezért nem hasonlítható semmire ez az öröm. Mert az örök örömből van, ami majd a fejünkön lesz a mennybe, Isten ígéje szerint. És végül, hogy lehet mindez az enyém? Jézus ezt válaszolta, úgyhogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tudjátok, mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy megtérni? Olyan sokat beszélünk róla, annyiszor hallottuk, néhányan unjuk, másokat nagyon bosszant, hogy erről beszélnek, de hát Jézus is ezzel kezdte, hogy térjetek meg. Akkor ez valami fontos dolog. Kedves testvérek, megtérni azt jelenti, hogy ha egyszer igaz, tudom és hiszem, hogy minden bűnömre Jézus elhozta a bocsánatot, és levette rólam Isten haragját, attól kezdve őrültség minden bűnt tovább őrizni magammal. Őrültség megtartani, átkeresztelni, megmagyarázni, megszépíteni, igazolni. Hát ha egyszer megbocsátotta, és megbocsátotta az Úr, akkor tegyem már oda elé, ha már Isten haragját levette rólam, akkor mondjam el már neki, Uram, itt egy tolvaj áll, Uram, itt egy parázna gondolatokkal lévő ember áll előtted, Uram, egy hazug, Uram, egy kereszténynek maszkírozott ember, Uram, egy ember, aki tele van keserűséggel, miattad, aki nem ért téged. Uram, ha megbocsátottál mindent, ahogy a Golgota látható módon ott volt a hegytetőn, a bűnbánat azt jelenti, a megtérő ima azt jelenti, hogy napfényre hozom. Megtehetjük ebbe a templomba, itt és most? Hát persze. Hát persze. És a szíveket vizsgáló komolyan is veszi. Térjetek meg. Pakolj le, ne vidd haza. Azért vagy ideges, az idegességeink, a rendezetlen bűneink láza. Azért vagyunk feszültek. Tedd le. Ma, amikor végére jutunk mindjárt az igehirdetésnek, kérek mindenkit, egy kicsit bátran maradjunk csendbe, és adjunk ajándékot az egyetlen ünnepeltnek. Fura ajándékot vár Jézus a bűneinket. A bűneinket. Kinek kellene, ha tudná? Ha tudná a feleségünk az igazat, ha tudná a férjünk az igazat, kinek kellenénk? Van valaki, aki pedig csak erre vár. Térj meg, mert mindent megbocsátott neked az Isten. És abban a pillanatban beléptél Isten országába, a mennyországba. Akikkel ez történt, azokról azt olvassuk az evangéliumban, hogy és akkor imádták Jézust. Tudjátok, mekkora különbség van a között, hogy az ember az óráját nézi fél tízkor, és azt mondja, jaj, templomba kell menni, fölölt, ez már hideg van, más lustálkodhat. Vagy imádok valakit. Imádok valakit. Mert megismertem. Mert megbocsátott és elhozta Isten országát az életembe. Jövök imádni újra és újra őt. Nincs kényszer, szerelem van. És ahogy imádsz valakit, bár embert nem imádhatnak. Ugye nem számít az idő, a hideg, a kelés, a gond, mert imádod őt. Nos, akiket Jézus bevitt a mennyországba itt a földön, egyről sem olvassuk azt, hogy nem imádta volna azután őt. Ha csendben tudsz maradni egy kicsit, átélheted, hogy elközelített hozzád Isten országa. És ha elég bátor leszel elmondani az imádat, akkor meg is érkezik. Ne hagyd már ki. Szerezd magadnak és a tiédnek boldog karácsonyt. Ráfelelő énekünk a 275. annak első és második verseit énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy beszélő Isten vagy. Köszönjük, hogy amikor felhangzik a te beszéded, akkor te magad jössz azon keresztül közel hozzánk, hogy beteljesítsd adventünket. És megérkezz az életünkbe. Köszönjük neked, Jézus, hogy te mindent megtettél azért, hogy ez valóság lehessen minden ember számára, a mi számunkra is. Köszönjük a megelőlegezett bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy hálás szívvel lehet elmondani minden szégyenünket neked. Azzal a hálával, hogy megköszönjük, hogy előre megbocsátottad, még mielőtt eldadogtuk volna azokat. Könyörögve kérünk most azokért, akik gyásszal a szívükbe érkeztek, akik kedvesüket veszítették, pecsételd meg a szívükbe a te mindent megelőző bocsánatodból születő reménységet az elhunytak felől. Köszönjük, Urunk, hogy azért reménykedhetünk, mert te készítetted az utat, és azt a másik életet is. és hogy levetted mindenkiről az atya haragját, a jogos haragot. Köszönjük, hogy válaszolhatjuk most neked. Érthetetlen ez a szeretet, de köszönöm. Áld meg, Urunk, a szentesténket, a karácsonyi ünneplésünket, jaj, ki ne maradj belőle. Jaj, éppen te ne hiányozz belőle. Áld meg a mi magyar népünket. Könyörülj azokon, akik vezetik ezt a népet. Köszönjük mindazt, amit a te titkodból értenek, és képviselni mernek. Köszönjük, Urunk, hogy itt voltál velünk, és beszélgettél velünk. Áldunk érettel. Amen. Maradjunk egy kicsit csendbe, és ha valakinek van elmondandó imája az Úrnak, csendbe mondja el neki. Imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Megköszönjük a tisztelt Úrnak a szolgálatát, és akkor egyben útjára is bocsássuk, hogy ne kelljen neki túllépni a sebességhatárokat és csúszós úton rohanni. És akkor a hirdetéseket szeretném elmondani. A ünnepi menetrend, ugye kedden délután 3-kor itt a templomban karácsony, hát estét tartunk, de tulajdonképpen ugye családi estének tekinthető, várjuk a kisgyermekekkel jövőket. És mint köszönjük szépen. Ugye ilyenkor a felnőttek férfikör tagjai például aktivizálják magukat, és előadják a kis betlehemes játékukat a gyerekeknek. Tehát javaslom, hogy ugye arra való, hogy a gyerekek nincsenek otthon, föl lehet díszíteni a fát, de nagyon szeretik a gyerekek ezt, amikor a felnőttek nekik játszanak, és ez egy óriási élmény, nekünk is, hogy egy kicsit gyerekek lehetünk rá. Jöjjenek a testvérek, és örüljünk együtt, tehát ezek nem van nagy, óriási dolgok, de viszont azt gondolom, hogy mégis nagyon, nagyon jó és nagyon emlékezetes tud lenni. Aztán 23 órakor ugye megszokott karácsony szentestei áhítatunkat tartjuk, és aztán szerda csütörtökön az első második nap istentisztelete, karácsonyi ünnepi és úrvacsorai istentisztelet egyben mind a két napon. Vasárnap pedig már ugye bizonyos értelemben normál menetrend van, és csak előre jelzem, hogy a 31-én szilveszterkor este 6-kor van egy áhítat, és elsőjén pedig reggel 10 órakor. Mindig el szoktam mondani, megajánlom azt, hogyha valaki a szilveszterét kicsit másképp akarja megünnepelni, akkor éjfél előtt 5 perccel ide jön a templomba, akkor épp úrvacsorázunk, és akkor átúrvacsorázhatja magát az új esztendőbe. Ez a lehetőség itt van. Általában egy páron mindig itt vagyunk, szépen csendben, kint durogtatnak, üvöltöznek, mi pedig ugye bűnt vallunk, és aztán Isten kegyelmével indulunk a következő évnek. Hirdetem azt, hogy mai Isten tiszteleten Antalfi Botton testvérünk olvasta az igét, köszönjük szépen a szolgálatot, és biztatok másokat is, hogy jelentkezzenek a ige olvasásra, és beosszuk majd az évet, megkeressük a testvéreket, férfiakat, nőket egyaránt. A héten megállottunk Ravatal fölött, eltemettük Mészáros Károlyné Varga Júliát 84 éves korában. Ravatala felett az ige Jeremiás síralmai 3. rész 22. verse alapján szólt. Az Úr kegyelme az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családra. Szeretnénk még két dolgot egészen röviden, ez már más, aztán átadom majd Gondnok úrnak, tekintettel arra, hogy karácsonyban, és tekintettel arra, hogy mégiscsak nyomdász is volnék. Van nekem egy nyomdász barátom, aki egyben teológiai tanár is, és megígértem neki, hogy kicsit reklámozom, minden nem szoktam. Ott a Gyöngyinél a padon vannak teológiainak mondható, de igazából nem teológusoknak, laikusoknak való könyvek, nem csak ezzelből, hogy a legszebb kicsi példány, Mullinger Henrik, ugye, aki a második helvét hitvallást köszönhetjük, és Calvin után a legnagyobb hatással volt a mi egyházunkra, mai napig is olvasztható gyönyörű kis könyve, az ő élete és az ő gondolatai, és még egy modern etika, amit mindenkinek kéne olvasni, ez pedig Dietrich Bonhoeffer, aznak a Dietrich Bonhoeffernek, ugye, akit 1945-ben háború vége előtt két nappal végeztetett ki Hitler, az ő etikája mai napig is hallatlanul érvényes, modern, izgalmas, és mondom, úgynevezett laikusoknak való, de hát mindjárt szeretnék a laikusok lenni, mint ő. Amiket még ott viszont a kiáratnál lehet venni, ez még ajándéknak jó, csak kettőt mutatok be, ez egy kézműves, gyönyörű, szép könyv bőrbe, egy szép mintával, első osztályú papírral, és ez nem ragasztva van, ez fűzve, és nincs benne semmi. Azaz üres lapok vannak benne, akkor ha valaki megnézi, arra kérem, hogy ezt az egyet ne csinálja, amit most én, miután mondtam, hogy nincs benne semmi, ezt nézze meg, tudnék, az ötödik után már nem lehet eladni, mert ott lesz a kéznyoma. Mire való egy ilyen kis könyvecske? Hát nem annyira a legkisebb gyerekeknek való, hanem azoknak, akiknek valami gondolata támad, ez a kis küves könyvecske, amiben ír egy verset titokba, aztán beleír egy jó receptet, amit a nagymamától beszerzett, vagy a saját gondolatait, és ez nem fog szétesni, mert majd 50 év múlva megtalálja az unokája, és megnézi, hogy mit is írt ebbe a könyvbe a nagymama. Lehet ennek nagyobb hatása lesz, mint amit egyébként ugye naponta elmondott neki a viselkedés szabályokról. Na most ennek van olcsóbb, és naplónak is nagyon jó. Tehát kislányoknak ajánlom, hogy vannak olcsóbbak, azok a ilyen 1500-2, az naplónak nagyon jó. Ez sajnos drága, ezt előre is mondom, mert ez gyakorlatilag kézműves munka, iparművészeti munka, és vannak még ilyen kicsit, még drágább, mert ez festve van kézzel, de vannak azért jobbak, és ezt azért használom ilyen sokáig, mert most még ezt ma utoljára megvehetjük, de ilyen célokkal, hogy naplót írunk bele, és ezt nem mutogatjuk senkinek, és ilyen nagyon szép külsővel megígértem az én barátomnak, hogy ezt megteszem, hogy ezt elmondom, és kis reklámot csinálok neki. És akkor átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, hát a készülődésben most mindenki elfoglalt, én sem akarom nagyon rabolni az időt, de van egy fontos dolog. Egyrészt, hogy szeretném megköszönni azoknak, akik hozzájárultak a cipős doboz akcióhoz, és azt szeretném kérni, hogy miután a szervezet formában maradt néhány doboz, vödör is, meg doboz is, lehet jelentkezni a tiszteletes úrnál, illetve nálam is, Mariannál, a diakónusnál, aki tudna vinni olyan családnak, ismerősnek, akinek erre szüksége van, vagy esetleg, ha valaki úgy gondolja, hogy tudná hasznosítani egy-egy nagyobb csomagot itt a gyülekezeti teremben, még van jó néhány darab, és ezt jó lenne, hogy a 24-én estig a megfelelő helyre oda kerülnének. Az iskola is ugyanígy hatékony akart lenni, az ott felállított két karácsonyfát, ami a szünet alatt csak ott senyvedne, felajánlják azoknak, akinek szüksége van rá. Tehát a teraszon van két darab karácsonyfa, aki először jön érte és elviszi, azé lesz. Úgyhogy ajánljuk őket. Az istentisztelet után egy rövid próbát szeretnénk tartani az Ádám körrel, illetve azokkal, akik a 24-én délutáni szereplésre vállalkoznak. Tehát akkor kérem, hogy a istentisztelet befejezése után csak egy rövid ideig beszélgessünk, és utána így gyűjjünk össze, hogy próbát tudjunk tartani. És végül, de nem utolsó sorban, ott van a választói névjegyzék számítógép által generált változata a pénztárosi asztalnál. Kérem, hogy a testvérek írják, vagy nézzék át és írják oda a nevüket, hogyha valami hiba van, illetve fontos, hogy a telefonszámuk is legyen ott, hogy tudjunk egyeztetni. Köszönöm szépen, és mindenkinek további áldott készülődést kívánok.
Köszönöm szépen. Keressük ki a 304. dicséretünk és a 4-5-6. Verset énekeljük. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békességnek áldott ünnepet. A próba csak egy rövid technikai próba lesz, úgyhogy nem kell félni, hogy hosszan tart.